Szép napot kívánok mindenkinek, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt a Szenzor, a mai műsor Szent Kuti Ákos kollégámmal vezetjük.
Szeretettel köszöntök mindenkit én is. Mai adásunk tulajdonképpen szokásos lesz, hiszen az első felében technológiai hírekkel fogunk foglalkozni, a másodikban pedig egy eszközt fogunk tesztelni, ami a Vasco M3 nevű fordítógép.
Igen, ilyen tolmácsgép, fordítógép még nem volt szerintem itt a tesztlabor rovatunkban, úgyhogy emiatt mindenképp érdekes lesz, de amúgy is sok történés volt itt az elmúlt egy hétben a technológiai világban, úgyhogy maradjanak velünk, már is kezdünk.
Hírbox. Szemezgetés a technológiai hírekből.
Remek éve lehet az OLED TV-knek idén. A szórakoztató elektronikai szektor egyik leghitelesebb piackutató cége az Omdia, amely az OLED TV-k nagy sikerére számít 2021-ben. A vállalat előrejelzései szerint 8,3 millió darab készüléket értékesíthetnek majd, ami 86%-os bővülés jelenthet az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Ami abszolút pazar eredménynek tűnik, de azért némileg árnyalja a képet, hogy ez még mindig elenyésző az LCD modellektől várt 250-260 millió darabos eladáshoz képest, tehát az OLED TV-k hatalom átvételére még egy ideig várni kell. A helyzet amúgy lehetne jobb is, főleg akkor, ha az LG Display-en kívül más is gyártana nagy kiterjedésű televíziókba szánt OLED paneleket, de ez továbbra is várat magára. Az LG szempontjából mondjuk ettől függetlenül jó hír valószínű a történet. Holott amúgy a rivális kínai cégek már évek óta fogadkoznak, hogy most már tényleg színre fognak lépni hasonló típusú megjelenítőkkel, de erre valahogy sosem került még sor, és nem is látszik úgy, hogy a közeljövőben ez változna, úgyhogy úgy tűnik, hogy a televíziókba szánt OLED panelek gyártása az egy elég komoly technológiai kihívás lehet, amit ezek szerint egyelőre csak az LG tud megugrani.
És ez nyilván megfékezi azt is, hogy az áruk csökkenjen, és még több emberhez elterjedjen, tehát az LCD még azért sokáig velünk marad, ez egészen biztos. Ahogy velünk maradnak a táblagépek is, noha nagyon sokáig arról volt szó, hogy hát így nagyon visszaestek az eladások, és nem olyan trendi dolog már egy tablet, viszont most úgy látszik, hogy itt az iPad Pro hullámot meglovagolva, rengeteg gyártó kínálja az alternatíváját ilyen munkára is használható nagy érintőképernyővel rendelkező táblagép fronton, és a Xiaomi is erre készül. A Mi Pad 5 széria az most már nagyon hamarosan be fog mutatkozni, és ez is egy ilyen eszköz lesz. Nagyon sok képet láttunk már róla az interneten, a legfrissebbeken pedig egy ilyen, hát billentyűzetes tokban lehet látni, amiben van egy mágnesesen rögzülő stylus is, szóval mindenképpen egy ilyen széleskörű használhatóság lesz általuk megcélozva. Nyilvánvalóan beletesznek egy baromi erős hardvert, ami vagy a Snapdragon 870 lesz, vagy a MediaTek Dimensity 1002, megy bele egy 8000-es aksi, ami nyilvánvalóan sokáig fogja hajtani, és hát a hátuljára pedig az Mi 11-es szériából származó kameraszett kerülhet, ami hát lehetséges ezt így, hogy azt mondani, hogy tulajdonképpen nem kell ennyire jó kamera egy tabletre, de ők úgy gondolták, hogy hát, ha ez is egyfajta piaci előnyhöz juttathatja őket.
Notebookok hátrányára szerintem. Tehát, hogy amúgy egyre többen vesznek most már táblagépet notebook helyett.
Abszolút, igen. Igen.
Abszolút, én is így látom. Kilőttek az NFT-k, 2021 első fél évében 2,5 milliárd dollár értékben vettek az emberek ilyen NFT-ket. Hát nem is tudom, hogy érdemesen megint elmondani, hogy mi az az NFT, egy ilyen blokkláncos, marha nehéz megfogalmazni.
Egyedi tartalom tulajdonképpen.
De nem egyedi, mert tehát, hogy az az NFT, hogy mondjuk van egy kép egy kosárlabda mérkőzésről, ami azóta, nem tudom, kosárlabdás kártyákon is szerepel, de az NFT az az eredeti.
Igen.
Pontosan. Igaz, hogy be lehet írni a Google-be is, így kiadja 600-szor, de hogy NFT, és nagyon pörög az egész. Hát nehéz most megmondani egyébként, hogy itt most gyakorlatilag művészeti alkotások gyűjtéséről van-e szó, vagy csak spekulációs célú befektetésekről. Minden esetre 2020 első felében 13,7 millió dolláros volt a forgalom, 2021 első felében pedig 2,5 milliárd dolláros, tehát hogy itt azért léptünk egy szintet. Rengeteg NFT-t adnak el, a szektorban meghatározó OpenSea például most júniusban rekordot is ünnepelhetett. hetente 10-20 ezer új vevőt regisztrálnak, így alapvetően több a vevő, mint az eladó a nonfungible.com oldal szerint. A tranzakciók típusától függően a teljes eladási szám eléggé változik, a Depreder például több blockchaint is követ, szerint 2,5 milliárd dollárra rúghatnak az eladások az első 6 hónap alatt. Ugyanakkor a már említett nonfungible.com szerint 1,3 milliárd dollárról van szó, plusz 8 milliárd dollárnyi DeFi, tehát decentralizált pénzügyi NFT lehet itt a háttérben. Érdekesség, hogy a legnagyobb NFT eladások, köztük azok, amelyeket az aukciós házak bonyolítanak, gyakran off-chain történnek, az adatokhoz manuálisan kell ezeket hozzáadni. A legdrágábban értékesített NFT továbbra is a 69,3 millió dolláros Beeple-féle csomag, amit a 11,8 millió dolláros CryptoPunk kollekció követ. Hát nekem itt vannak képeim is most magam előtt, én még mindig nem teljesen értem, hogy miről van szó, de hát úgy tűnik, hogy sok ember elhiszi, hogy vagy érdemes ilyeneket gyűjteni, vagy ezzel majd pénzt lehet keresni, meglátjuk, hogy kinek lesz igaza.
Igen, ilyen bitcoin-szerű robbanást várnak tőle, akik lemaradtak esetleg az első hullámáról ennek a kriptopénznek.
Igen, igen, hát meglátjuk, hogy melyik lufi mikor durran ki, ha ki durrannak egyáltalán. Kínai tulajdonú cég vette meg a legnagyobb brit felvezető gyártót, ez egy kicsit fontosabb hír talán. A Nexperia egy Hollandiában működő, de kínai tulajdonú cég, 98,2%-ban a Wingtech birtokolja, és korábban ők már az NXP Semiconductors-t is felvásárolták, ezúttal pedig a legnagyobb brit felvezető gyártót vették meg. Az NWF, ez a Newport Wafer Faber állítólag 63 millió fontot fizettek érte. A pénzügyi részletek ugyanakkor nem nyilvánosak, így ezt nem lehet biztosra tudni. Jelenleg számos régió igyekszik függetlenné válni a chipgyártás terén, ezért aztán igen nagy kritikát kapott Nagy-Britannia, hogy engedélyezték az NWF-nek az eladását.
Nem sokat beszéltünk még a Nothing nevű cégről, pedig hát gyakorlatilag az oldalunkon szinte minden második héten van egy-egy hír erről a gyártóról, úgy, hogy még nincs termékük. Ugye, aki esetleg nem tudná, Carl Pei, a OnePlus egykori igazgatója és alapítója önálló cégéről van szó, és hát nagyon nehéz megállapítani, hogy most ez is egyfajta ilyen befektetői lufi, hiszen ő is gyakorlatilag rengeteg bejelentést tett már, hogy milyen gyártókkal működik együtt, nemrég az Essential-t szerezték meg, ugye a Essential Phone készüléknek a gyártóját.
Az meg egy Google-ös, ex-Google-ös.
Ugye Google-ből kivált, igen.
Igen.
És rengeteg, hát mondhatni azt, hogy nagy nevű ember van mögöttük, és hát gyakorlatilag már a tőzsdén is pénzt ér az ő cégük, úgyhogy még nincsen termék, viszont jön termék. A Nothing Ear 1, az egy vezeték nélküli fülhallgató lesz. Van róla már kép az interneten, nagyon furcsán néz ki, egy ilyen áttetsző csiga alakú porszívóra emlékeztet leginkább.
Vonzóan hangzik.
Úgyhogy biztos, hogy nem mindennapi készülék fog tőlük jönni. Állítólag nem lesz drága, tehát ahhoz képest, hogy egy aktív zajszűréssel rendelkező és valószínűleg nem a sarki boltokban, hanem komoly üzletekben árult termék lesz, ahhoz képest nagyon olcsó lesz, és hát tényleg óriási mögötte a hype. Július 27-én lesz maga a bemutató, és utána elvileg meg is lehet majd venni, viszont hogy maga ez a céges háttér, meg ez a brand, hogy fog alakulni, ez mindenképpen érdekes.
Ha viszonylag lassan is, de tovább bővít a Digimobil, akik ugye most már egy ideje a piacon vannak, és 2 éves fejlesztést követően újabb 25 településen érhető el a szolgáltatásuk. A Digimobil ezáltal több mint 800 településen biztosít már kültéri lefedettséget előfizetőinek. Elolvasom, mert nem annyira hosszú a lista. Anarch Biri, nagyon nem olvasom végig, 25 településről van szó. A hivatalos közlemény megjegyzi, hogy a Digi júniusban 5 vidéki nagyvárosban és 8 budapesti kerületben adta át a gerinc hálózata továbbfejlesztett központi rútereit. Ezen kívül a vállalat szintén júniusban adott hírt 12 darab regionális központ újonnan kiépített FTTH hálózatáról is.
Egyre több információnk van a Samsung Galaxy S21 FE-ről. Ugye ez lesz a jó árértékarányú, vagy hát legjobb árértékarányú Samsung csúcsmodell. Korábban arról volt szó, hogy júliusban megindul a gyártás, és a forgalmazás is egy bemutatót követően, de úgy tűnik, hogy erre az általános chiphiány miatt nem kerül sor, hiszen a gyártó elsősorban a Z Fold 3-ba és a Z Flip 3-ba szánja a chip kapacitását, úgyhogy valószínűleg egy ilyen jó árértékarányú, viszonylag olcsóbb modellel inkább kivárnak, előreláthatóan októberig. És ami érdekes, hogy a Galaxy S20 FE-nél kisebb lesz az S21 FE, igaz nem sokkal, 6,4 hüvelykes kijelzőt kap, 1080x2340 pixel felbontással, tehát egy ilyen 155x74x8 mm körüli eszköz jön, 32 megapixelre nő a főkamera felbontása, tehát közel megháromszorozódik, a videófelvétel 4K marad, és valószínűleg megkapja a csúcs hardvert, tehát Snapdragon 888, és hát 8 giga RAM, meg szóval tényleg minden benne lesz, ami egy ilyen készülékben benne kell, hogy legyen. Lesz benne egy 4500-as aksi, 45 wattos tölthetőség, úgyhogy biztos, hogy egy nagyon komoly eszközre lehet számítani, viszont valószínűleg az ősz közepéig kell rá várni.
Lemond posztjáról és vállalja a felelősséget a Mitsubishi Electric ügyvezetője, miután kiderült, hogy a japán vállalat 3 évtizeden át, konkrétan 35 éven át csalt bizonyos adatokkal. A cég a légkondicionálók és a vonatokon használt légfékek kompresszorainak vizsgálati adatait hamisította. A jelentések szerint a Mitsubishi botránya még tovább rontotta a japán technológiai ipar megítélését. Egyre többször derül ugyanis ki, hogy hamisítják vagy elrejtik a tesztadatokat. Takeshi Sugiyama ügyvezetőt sokkolták a történtek, elnézést kért mindenkitől, megszervezi a probléma megoldását, és még ebben a hónapban kinevezi az utódját. Sugiyama ugyanakkor több mint 4 évtizede van már a cégnél, de az ügyvezetői szerepkört 2018 óta tölti be. A cég vezetése amúgy 2 hete tudott már az egész botrányról, de a részvényesek találkozóján még nem hozták azt nyilvánosságra. A japán kormány jelezte, cselekednek, ha kiderül, hogy a Mitsubishi törvényt vagy jogszabályokat sértett meg. A Mitsubishi tájékoztatása szerint egyetlen termékük sem jelent biztonsági kockázatot, és törvényt sem sértettek. Szeptemberre ígérték a teljes jelentést és a megoldásokat. Az elmúlt 35 évben a cég szerint 84.600 légkondicionált szállítottak le 80 vasútársaság, továbbá 1500 kompresszort vasútfékekhez és ajtókhoz. Japán másik nagy botránya egyébként, hogy az elmúlt hetekben kiderült, hogy a Toshiba összejátszott a kormánnyal, és hogy elnyomják a külföldi részvényeseket, úgyhogy ez most elég kellemetlen a Szigetország megítélése szempontjából.
A OnePlus marketing és általános termékstratégiája egy komoly változáson megy át a iménti hónapokban. Ugye ők korábban szinte csak csúcsmobilokat forgalmaztak, csak Qualcomm rendszercsippeket használtak benne, és tényleg ilyen flagship killerként fémjelezték a saját telefonjaikat, ami ugyan furcsán hangzik, meg még mindig nem tudtuk megemészteni szerintem, de tény, hogy így van. Viszont hát egyrészt az Oppo-ból kivált cég ugye most visszakerül az Oppo kezébe. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy maga a kutatásfejlesztés és a terméktámogatás az visszakerül egy kézbe, és jó eséllyel az Oxygen OS-t is előbb-utóbb visszaadja teremtőjének a OnePlus. Viszont most egy új hír is van, méghozzá, hogy MediaTek lapkával fog jönni a következő OnePlus Nord. A OnePlus Nord ugye a legjobb árértékarányú modellje a cégnek, egy ilyen felső-közép kategóriás, de már pont minden benne van, ami kell típusú készülék, és olyannyira összebútoroztak a MediaTekkel, ami úgymond furcsa, hogy benne is vannak egy ilyen belsős architektúra programban, és ez azt jelenti, hogy egy különleges rendszercsip kerül a Nord 2-be, ez a Dimensity 1200 AI, amiből az AI jelenti a különlegességet. Maga a két gyártó, tehát a MediaTek és a OnePlus közös együttműködésével mindenféle AI hardware javító funkciókat tesznek bele. Rengeteg van, nem mondom végig az összeset, viszont ami viszont érdemes és érdekes megemlíteni, hogy a Dol HDR hardware belekerül ebbe a készülékbe, ami ugye a OnePlus 9-ben már volt, és az azt jelenti, hogy a HDR fotókat nem úgy csinálja, hogy egymás után csinálja az expozíciókat, és ezeket mossa össze, hanem a képfeldolgozó és az AI motor együtt dolgozva egyszerre csinálja az expozíciókat, ezzel a tipikus ilyen HDR szellemképeket csökkenti le gyakorlatilag minimálisra. És hát maga a Nord 2 pedig egy nagyon-nagyon jól felszerelt készülék lesz, AMOLED kijelzővel, 90 Hz-zel, óriási aksival, gyors töltéssel.
A TikTok kiadta a legújabb átláthatósági jelentését, amelyből kiderült, hogy az idei év első három hónapja alatt közel 62 millió videót töröltek a platformjukról, amiért azok megszegték az irányelveket. A TikTokot amúgy rengeteg helyről támadják a biztonsági és a magánszférát érintő aggályok miatt, és a 62 millió videó elsőre elég soknak is hangzik, de ez valójában a platformra feltöltött klippek 1%-át sem teszi ki. A cég szerint elsősorban messzerenkedés, szexuális tevékenység, zaklatás, gyűlölködés, erőszakos tartalmak miatt kerültek a videók törlésre. A maga a platform amúgy roppant népszerűvé vált a fiatalok körében az elmúlt években, azonban a tartalmakkal gyakran van gond, itt akár csalásokra, visszaélésekre és még durvább dolgokra is lehet gondolni, illetve a magánszférával kapcsolatban is tényleg nagyon sokan támadják a platformot. Mindezek miatt mostanra már több országban be is tiltották a TikTokot, akik amúgy 2019 óta adnak ki átláthatósági jelentéseket, Los Angelesben pedig elindítottak egy tartalommoderáló központot, és ezzel próbálják elejét venni az e-féle visszaéléseknek.
Európába is betör a Galaxy M széria, ami a Samsungnak tulajdonképpen ilyen távol-keleti szériája volt eddig, és az óriási akkumulátoraikról ismertük ezeket a készülékeket. És ami furcsa, hogy viszont ide úgy jönnek, hogy ez az óriási, ez már nem annyira óriási. A Galaxy M32-ről van szó, amit júniusban jelentettek be Indiában, 6000 mAh-s akkumulátorral. Hát mire Európába ér, már csak 5000 mAh-s aksi van benne, cserébe valamennyivel vékonyabb is a telefon. Viszont az itteni modell az 6x128 GB-os belső tárolót kapott, ami az árkategóriájához képest kimondottan jónak számít, ahogy a Super AMOLED kijelző is, ami 90 Hz-es képfrissítésű, és a MediaTek Helio G80 rendszer chip sem rossz azon a szinten, ahol ez a készülék indul. Hátul 4 darab kamera van rajta, 64 megapixeles főkamera, 8 megapixeles ultraszéles és 2x2 megapixeles segédszenzorok.
Elveszítette a felelősségvédelmét a Twitter Indiában, így az indiai kormány ezentúl felelősségre vonhatja a céget a felhasználók által generált tartalmak miatt. A döntésre azért került sor az indiai vezetés szerint, mert az amerikai óriás egyszerűen nem működött együtt az új IT törvényekkel. Ezt elég sokszor kritizálták is már, mint az indiai vezetés, de most először mondták ki bírósági úton, hogy a Twitter elvesztette ezt a védelmet. Indiában sokan attól tartanak, hogy az új szigorúbb szabályozási környezet miatt az amerikai cégek nehezen tudnak majd működni az országban. Ezen felül ráadásul hatalmas szigorítások várhatók az elkereskedelemben is, ami miatt az Amazon már tiltakozik. Az indiai kereskedelmi miniszter arrogánsnak nevezte az amerikai elkereskedelmi cégeket, szerinte azok fittyet hánynak a törvényekre. És ennyi fért bele a szenzor első felébe. Most jönnek a feles hírek, utána zenélünk kicsit, majd a Vaszkónak a fordítógépével folytatjuk a műsort. Maradjon!